Sziasztok, üdvözlök mindenkit a Nyugat podcastjében. Kalandokról, filmekről, hősökről fogunk beszélgetni, vagyis ha pontosan akarom megfogalmazni a címet, a hőszerepe világunkban, és ennek tükröződése a filmekben. Na meg persze természetesen arról is, hogy hogy befolyásolja az életünket vagy a gondolkodásunkat, hogy milyen filmet látunk, abban milyen karakterek és hősök szerepelnek, és mennyire tudunk azzal azonosulni, vagy nem azonosulni. Hárman fogunk beszélgetni a témáról. A meghívott szakértő vendégünk Vágvölgyi András, mozgóképpedagógus.
Sziasztok!
Sokan ismerhetitek Andrást, egyrészt nem csak a vasmegyei és a szombathelyi filmes életnek az egyik fontos alakja, hanem országos szinten is jól ismert filmes szakember. Nagy Ákos kollégámmal kérdezgetjük őt. Én pedig Roznár Gyöngyi vagyok. Ezt az adást láthatjátok a YouTube csatornánkon, ha még nem tettétek volna, természetesen iratkozzatok fel, aztán pedig a Facebook oldalunkon is egyben meghallgathatjátok.
Facebook csatornánkon, minden csatornánkon láthatjátok, és mindenhová iratkozzatok fel.
Hát a Nagy Ákos tömören megfogalmazta, amit én részletekbe akartam megfogalmazni. Szóval kezdő kérdésként, amikor arról beszélünk, hogy hősök, akkor meg példaképek, akkor nagyon sok dolog eszünkbe jut erről, mert egyrészt azt mondjuk, hogy igen, a hősök és a példaképek mennyire fontosak az emberek életébe, milyen jó volt mondjuk, amikor még a hősök és a példaképek egyértelműen pozitív személyiségek voltak, és ezek a pozitív személyiségek hogy hatottak akár a felnőtt, akár a gyerek nemzedékre, és hol tartunk ma egyáltalán itt? Hol tartunk most egyáltalán? Vannak-e még igazi hősök? Ezek a hősök milyenek? És ezeknek a hősöknek a karaktere hogy változott a filmművészet során, mivel kezdtek, hogy alakultak ki ezek a hőstípusok, és hol tartunk most, milyenek a mostani hősök?
Egyszerre beszéljünk akkor.
Kezdjük azt, hogy, mennyire fontos, hogy egy filmbe legyen egy hős karakter.
Hát annyira, hogy maga a történetmondás sem létezne. Nagyon úgy tűnik, minthogyha a eposzok világa, mitológiai történetek, a hősökről szóló kori történetek, a vallás nagy világ keletkezésével, emberi kultúra keletkezésével, a történelem beindításával, az ország alapításokkal, a honfoglalásokkal, a nagy világformáló, kultúraformáló csaták átrendeződések történetével nem is lehetne foglalkozni anélkül, hogy ne beszélnénk hősökről. Tehát bizonyos értelemben nem analógia, vagy nem helyettesíthetők egymással a fogalmak, de magáról a történetről sem lehetne beszélni, ha ugye nem beszélnénk arról, hogy van egy alaphelyzet, ami vagy belülről különböző feszültségek felhalmozódása, vagy pedig kívülről jött megpróbáltatás, támadás, befolyásolás okán megmozdul az addigi változatlan állapotából, és akkor azok a karakterek, amelyek ezekben a megmozdulásokban, mozgásokban, védekezésben, proaktív, ugye megelőző támadásokban, stb. Szervező központi feladatokat, tevékenységeket végeznek, őket mondjuk a történet hősének, ugye ez a, hogy a klasszikus értelme vett narrációnak, történetmondásnak, sztorizásnak is vannak hősei, meg egyébként a populáris kultúrában van ez a kalandműfajnak nevezett dolog. Szóval, hogy ez a kettő feltételezi egymást, tehát azt gondolom, hogy nem lenne kaland hős nélkül, és hős sem lenne kaland nélkül. Ez nagyon fontos dolog, de itt a filmek világánál jóval szélesebb dologról van szó. Tehát, hogy...
Egy pillanatra reflektálnék arra, amit mondtál, csak úgy eszembe jutott, hogy lehet, hogy nekünk átlag emberek számára a világ történései a hősökön keresztül sokkal jobban megérthetőek, tehát sokkal jobban tudunk azonosulni, van, tehát egyfajta módon lefordítják nekünk egy egyszerű ember gondolataira és érzéseire, hogy mi minden játszódott le körülöttünk, ami egyébként nagyon bonyolultnak és nehéznek tűnik.
Abszolút, tehát nyilván az azonosulás szempontjából is fontos, meg hogy a körülöttünk kavargó napi valóságnak az egyébként tök formátlan, amorf, sokak számára szorongatóan összefüggéstelennek tekintett masszájába valami fajta rend, valami fajta struktúra legyen, ehhez a történetmondás is. Ugye gondoljunk bele csak, hogy a kronológia már önmagában, tehát az előtte, utána, közben, vagy vele egy időben fogalmakkal körülírható dolgok, ezek is a történetmondás alapfogásai közé tartoznak, és akkor az okokozatról már nem is beszéltünk. Nem akarom elvinni ebbe az irányba, de tessék belegondolni, hogy mondjuk politikai kampányok idején tulajdonképpen nem történik más, mint narratív világmagyarázatokat és világleírásokat versenyeztetnek politikai erők, és ebben a manipuláció is, a befolyásolás is benne van, és a manipuláció is benne van, és a vége az, hogy melyik sztorit vette meg.
Igen, pont erre gondoltam, hogy nem biztos, hogy az a sztori fog győzni, amelyiknek nagyobb az igazság alapja, hanem az a sztori fog győzni, amelyiket jobban tudtak eladni, megfilmesíteni, az emberek fejébe belerakni.
Tessék belegondolni a Trump jelenségbe. Tehát, hogy tényleg abszurd, hogy egy ilyen karakter, egy ekkora hatalommal bíró politikai pozícióra egyáltalán szóba jön, nem az, hogy megnyeri, és 4 évig regnáló elnök, és esélyes kihívó, de tessék belegondolni abba a sztoriba, amit a Trump-féle kampánystáb felépített, ez a sötétség erői ellen a fény lovagja.
Hány amerikai filmtípus benne van az egész?
Igen.
És
nem egy filmsztárból lett elnökről beszélünk, ami volt már egyszer, nem is rossz elnök volt bizonyos értelemben nagyon sok világpolitikai kihívásban.
Most akkor nem, hogy régen volt, arra gondolok, hanem régenre az elnöknek.
És ha már mondja, de nem menjünk el ebbe az irányba, csak úgy szerettem volna mondani, hogy egy kiragadott példa a világunkból, hogy igen, tehát nagyon úgy tűnik, hogy történetekre, kalandos történetekre és hősökre szükség van, és igen, a hétköznapi ember számára példaképek, és ezért mondtam, hogy itt egy jóval mélyebb, vagy jóval alapvetőbb problematikáról van szó, tehát elég jól rátapintottatok, hogy ez sok mindenben ott van, tehát hogy senki ne higgye azt, hogy itt ez egy Hollywoodnak, vagy a streamingeken futó kalandsorozatok ezreinek a problematikája, és hogy ez csak a fiktív művészeti, kreatív kommunikációnak az alapprobléma, ez az alapvető kulturális kérdés, a kaland és a hős.
Szórakoztatás és tanítás.
Igen, így van, így van.
Igen, hát azért kell a politikusoknak is egyre inkább stand-uposoknak lenni, mert bocsánat, egy olyan butuska vicc, de nem tudom kihagyni, mondtad, hogy a fény lovagja Trump, hát ez a haja tökéletesen nem, csak úgy világított. Igen,
hát sok mindenkit vád alá kéne helyezni, a fodrászát is egyébként. Még egy fontos dologra szeretnék reflektálni abból, amit az elején mondtál, hogy ezek a hős, tehát hogy a hősnek mi a dolga. Hát az emberi kultúra történetében, vagy az emberi történelem alakulásában, hála Istennek egyre kevesebb, és egyre inkább realista, és egyre inkább hétköznapi hőseink vannak. Tehát tessék belegondolni, hogy a mítoszok, a nagy vallási alaptörténetek hősei, azok alapvetően a világteremtéssel, meg a nagy kérdésekkel, a sötétség és világosság, a fönt és lent, az alvilág és a mennyország és a földi világ elválasztásával, a földi világ fönt égi szférától és alvilágtól való megvédésétől, megkülönböztetésével foglalkoznak. Aztán jönnek a nagy kultúra, meg történelemteremtő, tehát a nagy civilizációkat létrehozó mítikus nagykirályok. Tessék belegondolni, hogy mondjuk az Arthur mitológia a britteknél, ami alapvetően egy kulturális és történelmi eredet mitosz, de lehetne folytatni, vagy mondhatjuk.
Vagy a 300 is ilyen, ugye?
Az is ilyen nyilván a görögöknél, vagy hát mondhatjuk, hát szarvasra vadászó királyfiak, akik ugye végül is aztán megtalálják a Kárpátok ölelte
Magyarországot,
vagy a letelepülő magyarok hazáját. Tehát, hogy egy csomó, tehát vannak ezek a kultúra teremtő történelembe indító hősök, de egyre hétköznapibbak, egyre a hétköznapi emberek világához közelítő hősökkel van dolgunk, és egyre inkább a fiktív területre tolódnak a szuperképességű.
Ezzel kapcsolatban az a kérdés, hogy akkor hogyan keletkezik a hős? Tehát ugye a származása alapján, az élethelyzete alapján, tehát ez időben hogy változik?
Hát a nagy kulturális alaptörténetekben, tehát mondjuk a világ keletkezéséről is valamit állító, ezek ugye általában nagy vallási rendszereknek az alaptörténetei, vagy még esetleg mondjuk a mitológiákat, legendákat, mondákat ide lehetne sorolni, ott ilyen nagyon alapvető dolgokról van szó, és aztán ez, ahogyan tehát hogy az emberi civilizáció egyre biztonságosabb, egyre otthonosabb, egyre nagyobb szeletet hasítunk ki magunknak a világ mindenségből, és egyre jobban értjük azoknak a mozgásait, úgy nyilvánvalóan a hősöknek a szerepe is változik, és egyre hétköznapibb, egyre átlagosabb feladatokat, kihívásokat kell.
Vagy éppen a kilengéseket kell megoldani, igen, a civilizáció kilengéseit.
Igen, így van, tehát ilyen nagy civilizációs alapkérdések, bár újra és újra ugye olyan kihívások elé kerül az emberiség, csak hogy az elmúlt pár évtizedben, vagy egy-két évben mondjuk a terrorizmus elleni küzdelem, az ökológiai katasztrófa elháríthatósága, kikerülhetősége, mérsékelhetősége, a COVID.
A vírus elleni küzdelem.
A vírus, tehát gondoljatok bele, hogy a 90-es években ugye a Dustin Hoffman felszerepelte vírust, azt ugye az eboláról mintázták, ami vagy előtte nem sokkal ott volt az AIDS elleni küzdelem a 80-as évek elejétől, közepétől. Tehát, hogy te ezek ilyen elvont tudományos izék voltak, az egyszerre csak rászakadt a világra, lényegében egyik hónapról, vagy egy pár héten belül.
Veszélyesek a filmek meg a könyvek.
Igen.
Mert azt gondoljuk, hogy olyan dolgokról írnak, amik soha nem, vagy az kifik, és egyszer csak ott állsz, csak eszembe jutott a mesterséges intelligenciával kapcsolatos dolgok. Ja, Terminátor, Matrix.
Erről most nem is beszél. Igen.
Egy kicsit visszalépnék. Nincs-e abba valami szomorú és leszűkítés, de csak lehet, hogy én gondolom, hogy amikor az ember beleérte magát egy olyan hős szerepébe, hogy tulajdonképpen mindent meg tud csinálni. Szuperhős lehet, most meg leszűkül ez a hős szerep, és már nem tudsz mindent megcsinálni, csak itt egy kis szűk keretek között lehetsz te hős.
És akkor itt beszéljünk a Marvelről is.
Igen.
És akkor most megpróbálom visszafogni magam, mert én mértéktelenül haragszom egyébként a Marvel jelenségre. Az utóbbi 25-30 évben nem tett semmi annyira rosszat a show businessnek és pláne a filmgyártásnak, mint a Marvel jelenség, de erről majd külön beszélhetünk. Egy érdekes ellentmondásra azért felhívnám a Marvel DC univerzumokból készült filmek kedvelőinek figyelmét, hogy miközben szuperképességű karakterek állnak a történetek középpontjában. Érdekes módon mégis végtelenség nyújtható számtalan epizódot, folytatást, mellékszálat, előtörténetet, és nem tudom, felújítást, és újraindítást, és nem tudom, micsodát lehet teremteni azért, mert szuperképességeik ellenére ugyanazokkal a problémákkal néznek szembe, emberi gyengeségekkel, árulásokkal, váratlan szövetségkötésekkel, ilyen-olyan manipulációkkal, klikkesedéssel, elgyengüléssel, elfáradással, nem tudom, amik egyébként hétköznapi problémák. És akkor bocs,
vagyis nem döntötték el, hogy hősök vagy nem, mert hát, ha hősök lennének, meg kellene egy-két megoldottak egy
problémát. Igen, ezt akarom mondani, akkor nem kellene 2-3 órás filmeket elmesélni epizódonként. Kérdezem én, hogy ez nem érzékelhető, ez az alapvető problematika, hogy szuperképességek, de a szuperképességgel akkor pillanatok alatt meg lehetne oldani az emberiség problémáit. Jó, értem, hogy az úgynevezett jók, tehát az alapvetően védelmező, óvó, a közösség, vagy az emberiség érdekében fáradozó, és azt ugye leromboló, eltörölni akaró, elnyomni akaró, destruktív erők közötti küzdelem. Tehát értem én, hogy a szuperképesség az a másik oldalon is megvan, és már ebből önmagából lehet, de azért van egy ilyen furcsa ellentmondás, hogy mindig mosolyra fakaszt, hogy szuperképességek, mit kell ezen 2 órát mesélni, tehát már elnézést, ezt meg lehetne
csak
oldani.
Csapdod azt a villámot, és kész.
Tehát most gondoltok bele, hogy csak egy másik például, nem feltétlenül a kaland tematikába tartozó, ugye a tudományos fantasztikus filmekben van a téridő ugrások. Na most ez hogy szokott történni? Megnyomunk egy gombot, ugye? Oké, tehát ha ez tényleg csak ennyi lenne, ugye? De aztán kiderül, hogy a féreglyukon áthaladás, meg ez az egész téridő problematika, erről önmagában lehet ugye a Csillagok között a Nolan film, vagy számtalan más filmnek a problematikája. Tehát, hogy érdekesek ezek a ügyek, és közben pedig még a Marvel szuperhős képregény filmekben is mi az, ami igazándiból izgalmasát teszi, ez az emberi oldal. Tehát ami meg nagyon közel van az általunk átélt problematikákhoz, ahhoz, hogy magányosnak érezzük magunkat, hogy társra vágyunk, hogy elfáradunk, hogy elárulnak minket, elhagynak minket, vagy mi hagyunk el, mert szűkek a keretek, vagy másra. Tehát, hogy alapvető emberi dolgok teszik igazándiból izgalmas, és nem a szuperhős képességek. Az egy másik kérdés, hogy hát a CGI orgiához meg ugye idő kell, tehát, hogy a nem tudom, milyen számítógépes effekteket, meg pirotechnikát látványosan ki lehessen futtatni, ahhoz meg filmidőre, meg újabb és újabb sztorikra van szükség, de ez önmagában szerintem dögunalom tud lenni. Mint ahogy egyébként egyre dögunalmasabbak az átlag Marvel meg DC filmek.
De lehet, hogy azért van szükség ennyi alhősre vagy alfejezetre a Marvel univerzumban, hogy mindenki megtalálja maga hősét, amivel igazából szimpatizálni tud. Tehát kell a féllábú fekete nő, aki egyébként szuperképességekkel rendelkezik. Tehát, hogy nem biztos, hogy az átlag ember annyira át tudja élni azt a főszereplővel való azonosulást, mint mondjuk az altörténet főszereplőjével
abszolút,
való
azonosulást.
Na, de ez meg is osztó. Egy film, egy igazán hősközpontú film nem lehet teljesen PC.
Nem, meg hát ugye most egy pár éve elkezdődött a...
Stúdió kerül, azért mást gondolnak.
Igen, meg ugye a kulturális nyitások is nagyon érdekes, tehát hogy igen, be kellett jönni a női, az erős női karaktereknek, be kellett jönni a fekete karaktereknek, gondoltok bele, hogy pár éve mekkora reveláció volt, hogy legjobb film kategóriában jelölnek, szuperhősös, de fekete tematikájú, ugye a fekete páldóc.
Vagy amikor felmerült, hogy a James Bond fekete lehet.
Igen. És mekkora köröket futnak ebből, és erre nyilván rátelepül ez a különböző ilyen kisebb kisebbségi jogi küzdelmeknek, tehát a MeToo-nak, a Black Lives Matter-nek a túlhajtásai, ez a cancel culture problematika, hogy a PC-t is túl lehet hajtani, de valóban amiatt is szükség van a rengeteg fajta karakterre, mert hogy azonosulni kell tudni. A műsorra készülve jutott eszembe például az X-Men sorozat. Tessék belegondolni, hogy az X-Menek kicsodák, olyan szuper képességekkel rendelkező figurák, akik mutánsok. Már elnézést, de ez a fogyatékosság problematikának egy popkulturális megjelenése.
Majdnem olyan, mintha egy ilyen különleges autista képződmény lenne az X-Men
nagyon
iskola.
Nagyon sok esetben így van. Igen, így van. Vagy tipikusan fogyatékkal élés problematikája, és tessék megnézni a normál társadalomból való kirekesztés, sőt nem egy esetben stigmatizáció, tehát megjelölés, üldöztetés az osztály része ezeknek a hősöknek.
Mikor, és ez bocsákos, és mikor fontos megjelzni, ezeknek mind, ugye, és ennek van üzenete, mind van, lehet valami csodálatos képessége, ami nagyon
igen,
jó.
Igen, ami adott esetben lehet, hogy majd megold egy kielezett szituációt, hogy megmente a világot, vagy egy közösséget, most ebből a szempontból ez tulajdonképpen így mindegy.
Térjünk vissza picit arra, hogy hogy lehet valakiből hős.
Ja, igen, ez a hogy lett valakiből hős, igen.
Mondjuk az apám király volt, én is király leszek, én vagyok a hős, a vezető. Hogy juthatunk el egészen addig, hogy valaki kénytelen kellett lehőssé válik, tehát hogy leéli az élete igen. nagy részét úgy, mint átlagember, aztán hirtelen az adott szituáció miatt hőssé válik. Tehát hogy változik ez időben?
Amikor felvetetted, hogy beszélgessünk erről a problematikáról, annak ugye van egy egészen közvetlen kiváltóka itt van az asztalon előttünk. Igen, Joseph Campbell témában egyik alapvetőnek tekintető könyv, a könyve, az Ezer arcú hős, ez többedik magyar kiadás egyébként az eredeti 49-ben jelent meg. A Campbell egy vallástörténész, kultúrtörténész, író, esszéista volt, és nagyon érdekes egyébként, hogy az Ezer arcú hősben a hősök klasszikus, nagy, felfokozott, archetipikus változatairól, tehát ezekről a bizonyos világteremtő és kultúra megalapozó karakterekről beszél, és a Campbell által felvázolt struktúra, hogy hogyan válik valaki hőssé, ott nagyon fontos szerepet kap az, amit mondtál, hogy egy ilyen erős kiválasztottság, egy elhivatottság, elhívás, elhivatottság feeling.
Igen, itt eleve a megfoghatatlan, tehát az Isten és a hős kapcsolata.
Hős közötti, igen, tehát mint ahogyan istenek teremtik a világokat, és valahol az istenek héroszokká, hősökké való lefokozódása teremti a kultúrát és a történelmet. Aztán, ahogy egyre belakhatóbb, egyre szélesebb és egyre biztonságosabb, egyre otthonosabb lesz a világ, úgy jelennek meg az egyre hétköznapibb hősök.
És ott már nem is ilyen erős az Istennel
kapcsolat. Abszolút, ott ez valahogy így homályba borul, ott például nincsen feltétlenül valóság határaim való átlépés a valószerűtlenség világába. A klasszikus nagy történetekben igen, tehát ott alvilágba való alászállás, a halál legyőzése, a halál karmaiból kimenekítések, és nem tudom, az Isis-Osiris történet, a Orpheus és Euridike története, számtalan ilyen típusú, de a sokaknak eszébe juthat a Gyűrűk urának az a jelenete, amikor a nagy csata idején Aragorn egyszer csak lelép a táborból, és lemegy a holtak seregéért, mert látja, hogy a fönti erő kevés lesz, és a valamikor hogy mondjam, csatába vonulásra ígéretet, tehát holtak seregét is be kell vetni, és akkor ugye a többiek nem értik, hogy mi a fészkes fenén királynek a király miért megy el a táborból, és tudjuk, hogy végül is ő hozza meg, hát nyilvánvalóan.
Mert ő lehet az egyetlen, aki elhozhatja, és ő el is hozza.
Akkor itt egyébként nagyon cipőkanállal hunyologva mondhatjuk, hogy valahogy a görög mitológia reinkarnációja a Marvel univerzum, tehát tehetünk valamilyen hasonló.
Nyilvánvalóan igen, tehát hogy ezen is gondolkodtam nem sokkal a stúdióba indulás előtt, hogy egyik oldalról úgy tűnik, mint hogyha például az a Marvel univerzum meg a szuperhősök ilyen nagyon a mi világunktól távoli dolgok lennének, és hogy már csak a szórakozás univerzumában lenne. Közben meg, hogyha belegondolunk, tehát mondjuk nagy fenyegető történelmi kihívásokat, meg globális kataklizmákat, meg katasztrófákat kell elhárítani ezekben a filmekben, akkor pedig már bocs, de nagyon is mai dolgokról van szó, tehát a gépek uralma, ugye te hoztad szóba ezt a mesterséges intelligencia dolgot, az ökológiai problematikával való küzdelem, az ilyen destruktív, tényleg a világot pusztulással fenyegető katonai meg terrorállamok legyőzése problematika szintjén, azért mégiscsak itt vannak ezek a nagy mítikus hősök. Tehát, hogy miközben egyik oldalról egy ilyen nagyon fikciós, nagyon szuper elvont, látványos mi világunktól távol, és ugye csak a szórakoztató faktorra figyelünk, közben meg azért ezek mégiscsak nagyon sokszor érintenek olyan problematikákat, amik meg itt vannak.
A hősökkel kapcsolatban jutott eszembe, hogy ha megnézed, hogy milyen hősök vannak az egyes filmekben, van-e valami jellemváltozás a hősökben? Tehát lehet-e azt mondani, hogy amikor először ábrázolják a hősöket a filmek, akkor csak pozitív tulajdonságokkal rendelkeznek. Aztán negatív tulajdonságokkal is rendelkeznek. Vagy a hősök eleve rendelkeznek szintén pozitív és negatív tulajdonságokkal is.
Inkább ebben van a veleje a dolgoknak. Ugye nagyon sokan foglalkoztak a esztétikai tudományokat, kultúra, magyarázatokat, egyes területek elméletét író, művelő tudósok közül azzal, hogy a mondjuk hős tipológiákat állítsanak föl, és sokkal inkább úgy van a dolog logikailag is, meg történetileg is, hogy az igazi hős, tehát a hősszerep igazi jó belülről történő átéléséhez igenis szükség van valami fajta sötét képességekre, sötét oldalakra. Belátható, hogy ez azért van úgy, mert ugye a hősöknek olyan nagyvonalú emberek sokasságát vagy a világ sorsát érintő problémákat kell elrendezni, amiket nem lehet békés, teremtő életet élő családapaként, családanyaként.
Hát a hősök sokszor ölnek.
Abszolút, ez egyébként ez a Rubikon, ez az a bizonyos vízválasztó, aminek az átlépése egyértelműen kiszakítja a hőst abból a közösségből, abból a békés, nyugodt, de egyébként a külső erőknek, körülményeknek meg kiszolgáltatott közösségből, vagy az emberek sokasságából, az embermasszából kiszakítja, és karakterrel, egyéni sorssal ruházza föl, hogy igen, tehát hogy erőszakot kell alkalmazniuk a fizikai világon, az ellenfélen, magukon, nagyon sok esetben fegyelmezniük kell, és a fizikai erőszakra való képesség nagyon úgy tűnik, hogy ez a ez a kulturális értelemben ez a vízválasztó, és akkor hadd egy picit ilyen tudományosabb vagy exaktabb módon hadd világítsam meg a dolgot. Ugye nagyon sok kritika, és még a filmkritikák is élnek, ez a jó ember, rossz ember megkülönböztetésen, ennél bonyolultabb a hősök, a kaland karaktereknek a tipológiája, mert a jó és a rossz, majd erről is, hogy mit jelent pontosan ez, hogy jónak, rossznak lenni. Mellett egy kulturális megkülönböztetés van, és ez, amit te mondtál, hogy az erőszakra, az ölésre való képesség, ez egyértelműen a kaland univerzumban a elméletekben vadonként emlegetik, tehát ez a természetközeli létmód, ahol mondjuk a természettel szembeni védekezés, vagy az élelemszerzés, vagy a biztonság, a lakhatás feltételeinek természettől való kicsikarása, az nagyon kemény próbatételeket, fizikai erőt, ügyességet, gyanakvást, egy csomó olyan képességet feltételez a karakterekben, aminek vannak árnyoldalai, vagy hát ilyen negatívnak tekintett dolog, és ugye ehhez képest a kultúra, a civilizáció, a western filmekben ugye a békés kisváros, ami a hol van, a préri és a kultúra
a civilizáció
határán van, határvárosok egyébként, frontiernek is mondják az amerikaiak, tehát az angol száz terminológiában, ez a határhelyzet, tehát hogy mögöttünk a civilizáció, idáig már elért a vasút, előttünk meg mi van, megzabolázatlan természeti környezet, lecsapolatlan mocsarakkal, hatalmas erdőkkel, vadállatokkal, meg vad őslakosokkal, ugye indiánokkal és más népekkel, és akkor ugye a hősnek a küldetése ennek a területnek a meghódítása, pacifikálása, legyőzése és a civilizációba való beemelése. Tehát, hogy itt tulajdonképpen ilyen kulturális szakadásról van szó, tehát, hogy a biztonságossá, átláthatóvá, szervezetté, nem tudom, micsodává tett világ, meg ez az ősi világ, és ha jobban belegondoltok, ez tulajdonképpen emberi kultúra történet, amit most elmondtam, tehát ez a fajta kettőség, és akkor erre ül rá ez a jó meg rossz.
Hadd kérdezek valamit, András, mikor a western filmet említetted nekem rögtön, a sok meghatározó western film volt, de eszembe jutott, volt egyszer egy vagy nyugodt.
Hát az minden western filmek, az árókő.
És állandóan gondolkodom ezen, hogy miért szükségszerű, hogy az igazi western hős az mindig elmenjen. Tehát olyan milyen fel voltam háborodva, amikor először láttam a volt egyszer a vagy nyugodtot, hogy miért megy el a nőtől a férfi a végén, ugye a Charles
Bronson. Hát az egyik az azért megy el, mert meghalni megy, mert meghalni, ugye halálos sebet kapott.
Igen, és a Charles Bronson miért megy el? Tehát miért kell egy nagy hősnek mindig otthagyni a nőt? Legalábbis régen kellett.
Ezért. Tulajdonképpen már csak most ki is kéne mondani, ami egyébként ebben a kettős, vagy kétszer kettős struktúra.
Ott van a Claudia Cardinale a csodálatosságával, okosságával és szerelmével, és a Charles Bronson.
Igen, de el is mondják neki, hogy majd te érted, majd egy vasútépítő munkás fog jönni, és majd neki fogsz szülni, és őt fogod hazavárni. Ez egész egyszerűen azért van, mert kulturálisan a hős nem a civilizációs világ lakója, hanem a vadon világának azon alakja, aki a vadonban való érvényesüléshez szükséges képességeit mások védelme a kisközösség érdekében használja föl. Ugye ilyen a két, mert dupla hős van a volt egyszer egy vadnyugatban, és ő nem tud letelepült életformát élni, vagy hát nagyon-nagyon ritka esetben. És ezt lehetne végtelenség folytatni a sort, mert nem csak a western filmek hősei lovagolnak el.
Egyébként pont, hogy most hirtelen megvilágosodtam, ezért tölik meg James Bond feleségét, mert nem lehet
például,
felesége.
És hogy elnézést, ha még valaki nem látta a legutóbbi James Bondot, de a Daniel Craig, tehát meg meghal, maga James Bond is meghal. Tehát, de
a John Wicksnek is, illetve mi volt az az utolsó, amin azt mondtam, hogy ugyanígy, hogy a nőnek, ja igen, néztük a Tom Cruise filmet, a Mission Impossible-t, ahol van a egy nagy szerelme, de nem él vele együtt.
Minden nőt vagy megölnek, vagy elveszít, vagy elvesznek tőle.
Igen, vagy úgy titokba tart valahol egy búra alatt, de soha nem találkozhat vele, ha azt akarja, hogy életben maradjon.
Ez szóval egész egyszerűen azért van, mert a hős az a kaland kihívás feladataiban kell, hogy létezzen, ő nem fog tudni, vagy csak ideig, óráig tud letelepült életformát, békés teremtő, nem a családi tűzhelynél érzi jól magát, hanem a tábor tűznél.
Általában...
Lányok és hölgyek, James Bond nem lesz a férjetek.
És akkor itt vannak a női karakterek, bocsánat, tehát ugye most már Amazon filmet és egyebeket jelöltek a legutóbbi díjszezonban, tehát hogy itt vannak a női változatú fősök, a 90-es évek Western Renaissance-nak volt a Sharon Stone főszereplésével készült, ugye Gyorsabb a halálnál, női western hős karakter, de hát mondhatnánk Jeanne d'Arcot, aki meg a lovak filmek középkori klasszikus változatának egy abszolút női, erős női karaktere, Mágia halálig bezárólag, tehát hogy itt vannak, és akkor a egyéb kisebbségi hősökről meg nem beszéltünk, akik most nőnek föl. Pont a 90-es években a Western Renaissance-ban voltak fekete pisztoly hősök is, akik nem voltak egyébként a valóságban sem voltak sokkal kevesebben, hiszen a polgárháborúban felszabadított feketék ugyanúgy a vadnyugatra mentek boldogulni és érvényesülni, és igen, fekete serifek és fekete igazságosztó, bélgyilkosok vagy fejvadászok is voltak, nem kevesen nyilvánvalóan.
Igen, és akkor visszaadom az Ákosnak, mert nagyon elkaladnoztunk, csak még egy utolsót. Hogy azt mondtad, hogy a hősök, azt mondja az Ákos, ez elviselhetetlen, hogy mindenről gondolataim támadnak, hogy a hősök átadják a szerepet, és ők meghalnak, vagy visszavonulnak. Eszembe jutott a Gran Torino, amikor ott van ugye a...
Igen.
Jaj, segíts nekem.
A Clint Eastwood, az öreg.
Igen, aki átadja a szerepét, átadja a jövőt ennek az ázsiai kisrácnak.
És az autóját, aminek a szimbóluma,
és feláldozza az egész érdekébe az életét.
Igen.
Annyiban vitatkoznék ezzel, hogy ott nem kell a kisrácnak hőssé válnia, a tehát pont az a lényeg, hőssé. Hogy igen, hogy ő azért hal meg, hogy a kisrác egy normálisabb életet tudjon
igen,
élni.
Igen, békösebb, és ugye meg kell fékezni ugye ott egy ilyen spanyol, amerikai, meg egy ilyen ázsiai kulturális ütközés, és a fehér a rasszizmusból ugye egy ilyen védelmező fehér emberi.
Akik nem látták a filmet, ugye az a vége, hogy a Clint Eastwood oda megy meghalni, megöletni magát, mert tudja, hogy ha őt ölik meg, mint fehér amerikait, akkor ebből ügy lesz, és akkor kivizsgálják a történetet. Egy aránylag rossz környéken játszódik ez az egész
Igen,
film.
Ugye ez pont az a problematika, ami napi szintű valóság. Hát egy hónapja még Franciaország utcáin utcai harcok zajlottak. Ugye nagyon sok nyugat-európai országban ez az asszimiláció, elkülönülés, kulturális közösségi elkülönülés problematika, ez egy ilyen nagyon éles társadalmi kívás, és egy erre adott klasszikus válasz volt. Ugye a Clint Eastwood maga is a régi típusú kalandfilmek, ugye ilyenekben lett ő világsztár, és rendezőként is nagyon jelentős, szerintem a 10 legjelentősebb amerikai rendező között ott van. Tehát mondjuk a Nolan, Tarantino, Fincher mellett a Clint Eastwoodot is emleget.
Évtizedekig volt színész, és figyelte a rendezőket, akik rendezték, és tanult a szakmát.
Mondják, hogy a színész rendezőknek bizonyos értelemben könnyű, mert hogy csak a kamera másik oldalára kell látni. Egyébként tényleg nagyon sok jó színész rendező van, vagy aki megpróbálkozott színészként rendezéssel, és jó filmeket tett le.
Igen, visszatérve itt talán a szimbólumrendszerrel, vagy a hősnek az alaptípusaival egészen az állatvilágig elmehetünk, hogy a vadállat, ugye, aki arra teremtődött, hogy vadászon, és elmegy meghalni, elvonul. Igen. Tehát nem igazán arra van kitalálva, hogy ő most családi életet éljen, és ugye az embernél is, amikor a hős teljesíti a feladatát, akkor vagy elvonul, vagy meghal. És ezzel kapcsolatban jön a kérdés, hogy a hős, az, hogy jó a hős, vagy rossz a hős kulturálisan egyéb szempontok alapján, befolyásolja azt, hogy neki meg kell halnia, vagy vissza kell vonulnia?
Hát erre többféle választ adott mondjuk a filmtörténet, vagy a kultúratörténet, és nagyon sok mindentől alapvetően a belső történetmesélési kulturális kalandhagyományokhoz is köze van, meg ahhoz a korhoz, amiben az adott mű születik. Egy nagyon fontos szempontot hadd mondjak, csak hogy tisztázzuk a dolgot. Ez a kulturális különbségtétel a hősök karakterével, típusai között, elnézést, a figurák, tehát a kalandfilmes figurák között, tehát ez a kulturális különbségtétel, hogy a vadon világának keretei közé, vagy a kulturális világa, a civilizáció lakója egy karakter a kalandfilmekben, ez nem jó és rossz. Ez egész egyszerűen egy kulturális különbségtétel, erről nem lehet megmondani, hogy melyik a jó és rossz, mert a vadon világa az ugyan történetileg egy mögöttünk hagyott, ugye a természettel folytatott emberi küzdelem és a biztonságos, kényelmes emberi lét kiszorítása vagy kizsarolása a világból, ennek a küzdelemnek a lenyomata tulajdonképpen a kultúrában és a művészetekben, de ezt nem lehet erről azt mondani, hogy a természeti világ az mondjuk a testi erő, meg az ölés és az erőszak megkövetelése miatt ez egy abszolút rossz dolog lenne, hiszen ha arról van szó, akkor a védelem is ezen múlik. És a civilizáció sem feltétlenül jó, tessék belegondolni, az általad mondott volt egyszer egy Vadnyugatban, nem a Frank a legrosszabb ember, hanem a vasútépítő Morton, akinek még a nevében is benne van, hogy ő a halálhozó. Ugye a Mort szó, nem véletlen, hogy az ő halála a legkevésbé heroikus, és ehhez képest mondjuk a Frank, aki a gazember, a rossz, az abszolút...
A rabló, a
gyilkos karakter, tehát a sötét karakter, neki is van emberi vonása, és neki a film megadja azt a lehetőséget, hogy azért egy méltóságteljes körülmény, nem sárban és vízben fullad bele.
A Morton ugye négy kézláb mászik vagy húszva a sárban vízbe,
és a Frank tanulja csak annak, hogy meghal, és ő is ott hagyja a Morton a saját hogy mondjam, ilyen pondról csúszómászó féreg karakterének megfelelő halált hal. Ehhez képest a Frank azért mégis csak egy heroikusabb,
igen, egy szép nőtől elbúcsúzva, igen. A barátja
társaságában. A Frank a Harry Fonda, tehát akivel a harmonikással végén ott a hátsó udvaron pisztolypárbajt.
Rám is nézett az Ákos, hogy lehet valaki ilyen.
Pisztolypárbajt vív. Úgyhogy, és akkor visszakötve, tehát csak közbe akartam vetni, hogy ez egy kulturális különbség, és ez nem jó és rossz kérdés. Mind a kettőben van a törvény túlhajtás, a civilizációs világban való hatalmaskodás, vagy a korrupció, ami nagyon sokszor az ilyen Morton típusú hősöket jellemzi a kalandfilmekben, ez sokkal rosszabb, mint nyersen erővel élni, és rossz-rossz fiúnak lenni.
Tehát a szemtől szembe lenni valaminek, az mégis elismerés.
Az egy férfiasabb, nyíltabb, vállalhatóbb, egyenesebb, bizonyos értelemben emberibb, az a sötét sötét oldal, de ez egy ilyen nyílt, és csak ezért akartam mondani, hogy a civilizációs és természeti különbségtétel, ez nem jó és rossz kategória. A másik, ami ezt színezi, ez a morális értelemben, a morális állásfoglalás, hogy te a képességeidet, legyenek azok bármelyik világhoz tartozok a közösség érdekében, a közösség védelmére, hasznára, javára, vagy a közösség ellenében rombolva, pusztítva, gyilkolva, másokat vizalányomva használod. Tehát itt a kulturális különbségtétel mellett van egy morális különbségtétel, úgyhogy gyenge az a kritikus, aki addig jut el, hogy a jó ember meg a rossz ember. Tehát itt egy ilyen dupla dologról van szó, és Ákos azt kérdezte, hogy törvényszerű-e, hogy el kell mennie. Nem feltétlenül törvényszerű, tehát hogy van a populáris kultúrának van egy ilyen optimista olvasata, amelyik nem tekinti, tehát azt mondja, hogy végül is letelepedhetnek a valamikori gyilkosok. Tessék belegondolni, hogy a már Western film, a legtöbb sheriff, aki egyébként ugye a közösség védelmére felesküdött, ugye csillaggal megjelölt, különálló státuszú, fegyver használatra feljogosított ember, ő valamikori gonosztevő is lehet, aki megbánta bűneit. Mi a büntetése? Az, hogy soha nem lesz családja, és hogy a közösség mindig is különállóként fogja tekinteni, hogyha nagyon erősen, tehát ha felerősödik a közösség oldaláról az ellenérzés, akkor kell elmennie a hősnek. Tehát ez az ellovagolás a lemenő nap fényébe a prérire, a pusztába, ez annak a kinyilvánítása, hogy a kalandhős átlépte azt a határt, ahonnan már nagyon nehéz visszatérni. De még egyszer mondom, hogy egy optimista olvasatban elképzelhető, hogy meg tud igazolni.
De ez igazából összecseng azzal, hogy tehát mondjuk azt, hogy hősként köszönjük, nagyon jó volt, de hát emberként elviselhetetlen, úgyhogy viszontlátása, de ez összecseng azzal, hogy ugye az alap mítosz az, hogy ő nem is tud beilleszkedni, beilleszkedni.
Mert hogy olyasmiket kellett megcselekednie, olyasmiket kellett megtapasztalnia, és most itt a világteremtő, tehát a valamikori mítikus hősök karakterénél pedig ez az alvilágba való alászállás. Tehát ez onnantól már nem lesz ugyanaz visszatérni. Bocsánat, már egy korábbi időszakban akartam mondani a Gyűrűk urának a végén. Ezért hajózik el a Frodo, tehát aki ezt a kaland sztorit végigéli, hogy a hatalom gyűrűjét megsemmisíti a kárhozat tüzében, Mordor kellős közepébe bemegy, és semmitől nem fél. Ő most hova, melyik középföldére jöjjön ő vissza? A Samu igen, mert ő egy ilyen tenyeres talpas, ő a Sancho Panza. De Don Quixote nem fog tudni visszatérni, hiszen Don Quixote azért megy el a Cervantes regényében, és mert dögunalom. Dögunalom az újkori világ, azért az már egy biztonságos élhető, mondjuk egy nemesnek mindenképpen élhető életnívó, azt meg lehet unni.
Én azt hittem, hogy azért van, mert olyan sötét dolgokat látott, ami miatt már nem tud azonosulni az átlagembere.
Olyan sötét dolgokat tett meg.
Mert csak ez egy egészen más, de eszembe jutott, hogy ahogy szokták mondani, hogy aki visszajön egy igazán kemény háborúból, az nagyon sokszor utána már nem tud mit kezdeni a valós világgal, mert az élményrendszer...
Szarvasod, ezt nem mondhatnám a Rettenthetetlen, a Mel Gibson film. Honnan jön haza? A Szentföldi háborúból. És akkor már tart a skótok felkelése az angol megszállók ellen, és akkor meg akarják győzni, ugye, a választ, hogy jössz, és mondja, hogy nem, köszi. Apám meghalt, rám maradt a birtok, nekem asszony kell, én egyébként majd gazdálkodni akarok. Ja igen, csak a körülmények nem hagyják, és akkor az a képesség, amit ő le akart tenni, és amiből vissza akart vonulni, és hétköznapi emberré akart válni, azok a körülmények nem fogják hagyni, hiszen a hétvégi vásáron, amikor bemennek ugye a tartományi székhelyre, ott a katonák erőszakoskodnak, és elveszik tőle az asszonyt, és hát akkor már berág.
És ez milyen pozitív üzenete lehet egy film filmnek vagy egy regénynek, hogy a hétköznapi ember, aki olvassa, azt mondja, hogy hát a hős is arra vágyott, én megkaptam a hétköznapi életet, ő nem kaphatja meg.
Igen, és ezért érdekes, hogy teljesen átlagos emberek, sőt olyanok, akikre azt mondanátok, hogy esélytelenek. Én ezen a ponton szoktam, amikor így a kalandfilmekre, meg a hős problematikáról beszélek a tanítás közben, itt szoktam elmondani, hogy 90-es években volt egy elképesztő élményünk a suliban, ott ilyen videós gyakorlati órákat tartottam, és mindig úgy küldtem ki a gyerekeket forgatni a suli környékére, hogy hozzanak valami anyagot, legyen benne valami fajta narráció, valami fajta sztori, tehát tartson valahonnan valahova az, amit filmre vesznek, és képzeljétek el, az egyik évben az egyik elsős csoport a következő anyaggal jött vissza, ők azt a sztorit találták ki, hogy a művészeti, ez ott a Derkovicsnak a elején, a Szülcsöp utca elején van, hogy ott van egy élelmiszerbolt, meg az Anita Presszó, stb. Tehát ott az egy ilyen sűrűsödési, találkozási pont. Ezért valljuk be őszintén, hogy Szombathely alapvetően egy nyugodt, élhető, békés város, normális közrendel, a 90-es években ez még inkább így volt. És a következő sztorit találták ki a gyerekek, hogy a csoportból egy lányt beépítettek, hogy ő lesz majd az áldozat, szereztek egy autót, és azt találták ki, hogy az utcán kérdezgetni fognak embereket a szombathelyi közbiztonságról, köztük ez a lány is majd a kamerában nyilatkozni fog, meg egyébként járókelők, akik ott boltba mennek meg egyéb, majd a lány elmegy a kamera mellől, tehát mint a sétálna tovább, megjelenik az autó, és őt el fogják rabolni. És hát az is benne volt, hogy ehhez mit szól majd az utca egyébként. Szerencse, hogy nem telefonált be senki a rendőrség, de ez egyik forgatáson a következő történt, hogy ezt háromszor felvették, és a harmadik esetben az Anita Presszóból egy nyitás után már italos állapotban lévő férfi reagált erre a szituációra, és a kerékpárját tolva, és már emelve a csajt elrabló autó, hogy ő bevágja a szélvédőbe a kerékpárt, mikor a kamerások odaértek, hogy ez forgatás. Tehát, hogy ez vicc, aztán akkor megbeszélték a dolgot, de tessék, a semmiből egy melós, aki az éjszakai műszakból tartott haza, és már sörrel, vagy nem tudni mivel
egyébként
nyitott.
Egyébként lehet, hogy lesajnálnád,
és
bocsánat.
Lesajnálnánk egyébként, és azt mondanánk, hogy na hát aztán, ha van átlag ember, van lúzer, akkor az ő, és ő a mindennapi
és
hétköznapi.
És még jó módszert is talált ki.
Igen. Elképesztő, tehát hogy nem ott történik, és nem látom a felvételen a nyomait ennek a sztorinak, hogy itt mik történnek, akkor nem hittem volna ezek a hétköznapi ősök, tehát hogy bármelyikünk kerülhet abba a helyzetbe. És Király Jenő tanár úr, aki nekünk a populáris filmet többek között a Kalandmozit tanította, mondta, hogy a populáris kultúrának, a műfaji filmeknek, a szórakoztatásnak van egy olyan szerepe is, hogy egy csomó olyan tudást meg képességet tart ébren az emberekben, a szórakoztató filmélmények, könyvélmények, színházi élmények, sztorizgatások folyamatossága miatt, ami egyébként amire nincsen már szükségünk, de tudjuk, hogy adott esetben gyanakodni kell, hogy hazatérsz és nyitva a lakásajtó, akkor gyanakodjál, hogy ott valami olyasmi történt, tehát pont ezt a példát mondta, hogy lépsz be egy olyan helyre, aminek nyitva az ajtó, és nem kéne nyitva lenni az ajtó, úgy, hogy nézel az ajtó mögé, meg próbálod fedezni magad. Honnan van ez a tudás? A krimikből, a gangsterfilmekből, az akció akciófilmekből, a kalandmoziból.
Vagy az alapvető például dolog, mikor valaki veszélybe van, vagy fogságba tartják, és a telefonba ugye nem mondhatja, igen, az, igen, igazságot, és mond akkor valami, igen, olyan, igen, dolgot, ami nyilvánvaló, hogy nem stimmel.
Rejtjelezést. És két pillanatok alatt James Bondokká tudunk,
igen,
válni.
Igen, azt mondjuk, ugye, hogy tegnap, amikor a tónál voltunk, és akkor a másik vagy kapcsol, hogy dehogy voltunk a tónál, és tudja, hogy veszély van, és tudod, hogy aha, ha ilyet mondanak neked.
Most volt egy pár hete ez, hogy valami hajléktalan ugrott valaki után a vízbe, ha jól emlékszem. Oké, mert hogy a többiek, David Hasselhoffra vártak a többiek?
Többiek féltették a ruhájukat.
És egy hajléktalan, vagy egy, tehát akinek nyilvánvalóan a mindennapi létfenntartáshoz kemény dolgokat kell megcsinálnia, kukákban turkálnia, vagy csikkeket szedegetnie, hogyha bagozni akar, hogy ő nekik attant ez be, hogy hoppá, itt lehet, hogy valaki
szóval
bajban van.
Szóval azt mondod, a túlságosan elpuhulás, a veszélyektől való elszokás, az azt jelenti, amikor hirtelen váltanunk kell, és hősökké kéne válnunk, sokkal kevésbé tudunk hirtelen és váratlan helyzetekre reagálni.
Ez így van, de majd most a honvédelmi oktatás, ugye? Tehát, hogy vannak itt azért racionális felvetések, de hogy alapvetően igen, erről van szó, hogy egyre biztonságosabb világban élünk, egyre otthonosabb, egyre kevésbé veszélyekkel teli, de adott esetben szükség van ezekre a típusú képességekre, szükség van, mit tudom én, arra, hogy egy erdőből kitaláljunk, mert beesteledett, vagy valaki megsérült, mert kiment a bokája, vagy nem. Abban a pillanatban olyan típusú kihívások elé kerül a hétköznapi ember is, amihez szükség van bátorságra, fizikai erőre, nagyobbra, mint amire egyébként a hétköznapi napi rutinban szüksége van az ember. Tehát tessék belegondolni, hogy ahogyan a COVID rászabadult a világra egyik napról a másikra, hogyha emlékeztek, hogy az kalantúrává vált, hogy elmenjél boltba. Mert zsilipelt mindenki, fertőtlenítettünk, tartottuk távol magunkat a másiktól, tehát hogy mi se fertőződjünk meg, és ne fertőzzünk meg másokat. A szeretteinktől voltunk távol. Hirtelen ilyen mini kalandhősökké, meg utazókká, nem tudom micsodává vált itt mindenki. És akkor most csak egyetlen példát mondtunk, ugye?
Ákos? Folytassuk a...
Folytassuk nyugodtan. Hát a Covid-dal kapcsolatban az, amikor ugye mindenki elkezdett kovászos kenyeret sütni, vagy voltak ilyen csoportok, és ugye hogy mi az, ami tehát az átlag életből, átlag élete megváltozik, és kilép abból, és elkezd valami mást csinálni.
Hányan tudnánk tüzet gyújtani? Csak úgy. Tehát, hogy...
Egy picit akkor én hadd menjek vissza egy régebbi, mikor arról beszéltünk, hogy a hősök egyszerre pozitívak és negatívak, és az dönti el, hogy az össztársadalom számára mekkora hasznot tudnak hozni összességében. Hát itt volt most az Oppenheimer, amit megnéztünk. Ugye most hogy tekintsünk az Oppenheimerre? Sokan megnéztük, mert az utóbbi idők egyik legmeghatározóbb filmje. Egyrészt láttál egy emberi hős történetet, ahol nagyon sokat küzdött azért, hogy létrehozzon valamit.
Bocsi, ami azzal kezdődik, hogy Prométeusz történetét idézik meg, meg a Bhagavad Gita-ból a Vishnu sztori, én vagyok a pusztulás, vagy a pusztítás.
Igen, és akkor, hogy és örülnek, és létrehozzák, de mit hoztatok létre? Egy atombombát. És akkor most...
Igen, és nagyon sokaknak véletőleg fura lesz, hogy az Oppenheimerék ugye az elrettentés stratégiáját emlegetik mindjárt a bomba megszülésekor, hiszen ne felejtsük el, hogy a Manhattan terv, ugye az amerikai atombomba létrehozását célzó tudományos, katonai, gazdasági erőfeszítés és projekt, arra azért volt szükség, mert a nácik előbbre
jártak. De akkor most Oppenheimer hős, vagy nem hős?
Hős.
Pozitív hős, megfelel a mai kor hős ideájának, vagy
hős,
nem?
Mindenképpen hős, és ezért nagyon fontos, el is hoztam, hadd olvassam föl, Mert akár az Oppenheimről is mondhatta volna, de történetesen egy kitalált figura, mondja Sherlock Holmes a James Moriartyhoz intéz a BBC sorozatnak az utolsó részében, tehát a 3x3 részből álló dolognak az utolsó részében a következőt mondja, a Sherlock Holmes mondja a Moriartynak a szupergonosznak, mondja a abszolút embereket védelmező ártatlanokat védtek. A hős. A következőt mondja, az angyalok oldalán állok, de egy másodpercre se hitt, hogy én is angyal vagyok. Ugye ez a tragédiája az Oppenheimernek is, hogy a tudományról azt gondoljuk, hogy az valami emberek érdekében. Itt meg egy olyan tudományos határátlépést vezényel le, mert ugye nem ő hajtotta végre, csak az ő nevéhez köthető, pont ez a döbbenet, hogy mekkora csapatmunka, több ezer ember éveken keresztül tartó erőfeszítése, és egy amúgy háborúban álló nemzetnek a gazdasági, katonai, kereskedelmi erőfeszítésének az eredője lett az atombomba, és számtalan nagyon izgalmas pontja van, hogy a tudósokról azt gondoljuk, hogy hát ők a jók, ők a fehér lovagok. Nem. A sötét lovagok ebben az esetben, ugye, ha már a Nolan Batman trilógiának az egyik alcímét mondjuk, ők a sötét lovagok. Tehát akiknek pokolra kell menni ahhoz, hogy egyébként másokat meg tudjanak védelmezni. Most nem menjünk bele az Oppenheimer elemzésbe, nézze meg mindenki, aki még nem tette.
Aki dudás akar lenni,
pokorra kell annak menni, ahogy mondja.
Illetve hát az Oppenheimer ugye a személyes tragédiája talán az, hogy amikor elhiszi, hogy azért, mert ő alkotott és megcsinálta a csodát, nekik utána még beleszólhat, hogy ezzel igen, mi fog történni, igen, és akkor igen. Finoman
pedig
mondják, hogy köszönjük.
Pedig a hősnek el kell menni, igen.
Pedig a hősnek el kéne menni.
Számtalan szerintem klasszikussá nem jelenete van ennek a filmnek, tehát az idők során majd ezeket idézgetni fogjuk, és innen lehet tudni, hogy mennyire jelentős a kortárs rendezők között a Nolan szerepe, hogy van egy beszélgetésben, hogy a Truman irodájában elnöki fogadásra úgy megy be, hogy még a Truman gazsulál neki, hogy hát maga van, professzor úr, maga van a Time címlapján, magát mondják itt az atombomba atyának, maga most a világ legismertebb embere és a legismertebb tudósa, majd a beszélgetés végén, amikor az Oppenheimer kifejti a Trumannak, hogy talán nem kéne élni ezzel, legalábbis semmiképpen nem kéne fegyverkezési verseny alapját képező módon felhasználni, akkor már megy kifele az ovális irodából, amikor összesúg nem tudom ki ott a másik a Truman mellett, hogy még egyszer ezt a pipogya alakot meg ne lássam, mondja a Truman. Tehát, hogy és az Oppenheimer megszégyenülve kimegy, és ott szembesül ezzel, igen, hogy nem fogja a politikusokat, nem fogja érdekelni meg a katonákat.
És ugye, hogyha a Truman-t hősnek tekintjük, tehát egy hős típusnak tekintjük, talán megérezte a másik gyengeségét.
Igen,
ugye, és
igen.
És akkor ott már
igen,
le lehet győzni igen, azonnal.
Igen, igen, igen. És hogy erre épül az, ami ugye a kerettörténet az Oppenheimernek, ez a vizsgálat, hogy mennyire megbízható egyébként.
Ha Ákos, nem tudom, hogy...
Sok kérdés van még, de szerintem egy külön adásban fogjuk megtárgyalni.
Én azt akartam volna mondani itt a végére. Beszéltünk korszakokról és hőstípusokról, hogyha végigmegyünk, és azt mondjuk kell 4-5-öt mondanunk a különböző korszakokba, és mik voltak azok a filmek, ahol tényleg olyan hősök voltak, akik meghatározóak, és képviselték is az adott korszakot, akkor mit mondhatunk így, tudom, hogy nehéz, de a kezdetektől mostanáig, hogy mik voltak azok a filmek, mik voltak a hősök, vagy kik voltak a hősök benne, és két mondattal, hogy ez milyen hőstípus volt. És akkor ezzel együtt gondolkodhatunk rajta.
Amit most kérdezel, abból a válaszból mások egy életművet felépítenek.
Igen, igen, nem baj, mi most ezt így megoldjuk 5-6 percben.
Nem tudom, szerintem ezen így érdemes lenne végigmenni, de az, amit mondtam, tehát mondjuk a klasszikus kultúra alapító hősök, tehát a nagy mitológiai figurák. Nem nagyon tudnék olyan filmet mondani, aminek mondjuk úgy az Isten, tehát a világteremtő karakter állna a középpontjában. Ilyen filmet azért még majd csinálni kéne, de ilyen mitológiai típusú hősök vannak, csak hogy mondjuk az elmúlt egy-két évtizedben mondjuk, hogy mondjuk a Noé film ugye a Russell Crowe főszereplésével készült. Aztán meg ugye ezek a klasszikus, tehát az ókori tematikája mondjuk a, most akkor úgy látszik a Russell Crowe amúgy is, hogy egy ilyen szinte predesztinálva van a hős karakterekre, akkor is, hogyha ilyen klasszikus történelmi hősöket játszik, szóval hogy a nagy világteremtő, kultúrateremtő, nagy királyok korszaka után jönnek a klasszikus lovagok és hasonló típusú, ugye én ide sorolom egyébként a western filmekben föltűnő karaktereket is, és innen jutunk el a társadalom normál működése világában kitermelődött hétköznapi hősökig, tehát a nagy év az innen van egyébként, és a Campbell könyve, ha már itt a beszélgetés alapja volt, a Campbell könyv is inkább ezzel a kultúra teremtő változattal foglalkozik, de szerintem legalább mondom annyira izgalmasak ezek a hétköznapi véletlenszerűen hőssé váló hétköznapi emberek, akik belekényszerülnek abba, hogy...
Most ezt az időszakot éljük? A hős típust illetően?
Hát most élünk sok mindent, mert nyilvánvalóan ugye a filmekben újra és újra elmesélnek történeteket azért, mert a filmtechnika valamit lehetővé tesz, tehát ez a parasztfokító látványosság, meg akcióközpontoság, ami mondjuk a CGI korszakban, meg a 3D-s őrületek világában. Tehát most többek között emiatt is vannak ilyen típusú akciós történetek, de közben meg ugye például a streamingeken futó ilyen minisorozatok, 3, 4, 5, 6, 8, 10 részes sorozatok, azok pedig inkább kedveznek a klasszikus drámai, tehát a pszichológizáló hősök sztoriainak elmesélésére, mert ugye meg van idő kifejteni, kontextusba helyezni, baráti, családi kötelékekbe, származás, belső világ, milyen démonokkal küzdenek, stb. Tehát, hogy szerintem most egyszerre van jelen nagyon sok minden. De mondom azzal a megszorítással, hogy én a szuperhősöket se egy ilyen távoli fantázia világ milyen termékeinek tartanám, mert néha nagyon is hétköznapi dolgok kódolódnak ezekbe bele. Olyan problematikák, amikkel szembenézünk össztársadalmi vagy globális szinten például.
Köszönjük.
Nem, még én valamit akartam. Ki a kedvenc hőse? Ki a te híród?
Hát ha már itt szóba jött, akkor én mondjuk így az elmúlt 15 évből a Daniel Craig féle James Bond az nekem így egy ilyen komoly viszonyítási pont a populáris kultúrában. Hogyha emlékeztem még a Casino Royale-ban 2006-ban, ugye az, hogy visszahozta az ökölharcot. Tehát azért már nagyon elborult science fiction szintekre fejlődött el a Pierce Brosnan féle szériában a James Bond, tehát szuperkütyük, sugárfegyverek és nem tudom micsoda, most ezt lehozni újra az ökölharc és a fizikai...
Egy pisztollyal megoldom.
Egy pisztollyal, de mondom inkább ökölharccal és leleményességgel, és nem tudom. Tehát ugye a fizikai sokkal reálisabb, sokkal valószerűbb világba szállította le, és ezt szerintem elég szépen tartotta is a 5 vagy 6 filmos Armstrong-a számára.
Ráadásul ennek lehet egy olyan üzenete, hogy te is, tehát amíg az ököl meg az egyszerű dolgok vannak, addig te igen, is lehetsz igen, hős. Igen. Amikor már igen. Nagyon fikciós,
mondjuk
akkor
darukon nem... úgy röpködni, ugrabugrálni, mint a pont a Casino Royale elején, ugye a nyitó jelenetben, de azért nem véletlenül, az első akció jelenet, az elnézést egy férfi WC-ben játszódik, hogyha valaki még emlékszik rá, fekete-fehérben. Tehát, hogy még esztétikailag is mutatja, hogy most itt visszaszállunk azért a realitások. Az izzadság szagot lehet érezni.
A hűs alászál.
Igen.
Ákos, igen. Neked?
Nekem most az Oppenheimer abszolút ez a hős, aki nem tehet más. Tehát tudja, hogy benne van a végzet, tudja, igen. hogy őt sokféleképpen fogják megítélni, de hogy egyszerűen a feladat adott, és nem tehet más. Tehát, hogy amikor a hősnek a kisebb rosszat kell választania, és tehát tudja, hogy minden megoldás rossz, de a kisebb rosszat választja.
Ez egy nagyon érdekes. Most az Oppenheimer kapcsán elkezdtek emlegetni egy 10 éven belül készült az Alan Turing sztoria, a kódjátszma, ugye az Enigma feltörése, és tulajdonképpen a számítás technika, a számítógépek klasszikus nagy forradalmának elejéről egy ezek a tudós hősök, tehát most úgy néz ki, hogy ezek a tudós hősök, és akkor ez a COVID erre nyilván rátett, tehát most hallgatólagosan ebben benne van, hogy azért van egy összeesküvés elméletek ide vagy oda, ez legyen azoknak a problémája, akik hülyeségeket gondolnak a világról, a vírus kapcsán, hogy itt mikrocsippek vannak az oltásokban, meg egyéb, de azért a tudósok, a Karikó Katalin típusú, a Karikó Katalin egy női hős, ugye? És mi büszkék vagyunk nyilván az, hogy magyar származásra, annyira ne legyünk, mert nem itthon lett büszke, vagy híres, de hogy igen, a tudomány képes a maga héroszait kitermelni, úgyhogy érdekes, szerintem most nagyon sok minden minta. Te mondtad, hogy ez az azonosulás meg a példakép.
Egyébként érdekes, hogy a kódfejtőt mondtad, akinek ugye a tragédiája szintén megtörténik a homoszexualitással miatt. Igen, tehát, hogy igen, kettős, igen. kettősen modern igen, is a igen. modern a téma.
És hogy ugye a rendőrségtől az az ember szimpatizál vele, akinek le kell őt tartóztatni, és ő jön rá arra, hogy ki is ez az ember valójában.
Akit most
meghúzol. Visszamenőleg derül ki, hogy lényegében a második világháborús nyugati szövetséges győzelem egyik kulcsfigurájáról beszél, a másikról meg akkor most csináltak filmet a Nolanék.
Hát akkor én is mondok egyet, ha már ilyen. Most néztük együtt az Ákossal a Szárnyas Fejvadász második részét, soha nem mertem megnézni, féltem, hogy nagy csalódás lett, és annyira szépen szép volt a vége, és annyira tetszett a végső haláljelenet, hogy hát én már rég bőgtem ilyen jót egy filmen. Igen. Tehát, hogy az érzelmek mitől függnek, és mi az, hogy önfeláldozás, és hogy éred meg az, hogy te valami fantasztikus, nagy valaki vagy, és kiderül, hogy nem is, és akkor be tudod áldozni magad azért, hogy akik fantasztikusan nagyok, azok tovább tudják vinni a világba azt, amit tovább kell vinni. Nagyon szép volt, és meg tudtam rajta hatodni, ja, mert igen.
És akkor egy érdekes oldalcsapás lehetne, később akár erről is lehet valamikor beszélgetni, hogy a különböző színész, tehát ilyen színész karakterek
hogyan
árnyalják a különböző hős. Tehát például, ha már a Ryan Gosling, tehát azért ez a, hogy ő neki még így 40-50 között is még ilyen fiús, kisfiús, fiatal fiús sármia van. Tehát, hogy...
Mert most a Barbie filmre gondoltunk, ahol ő a Kent nyomatja.
De hát volt ő már, holdra szálló Armstrong is, tehát hogy igen.
Hát a színész, a jó színészek, jó színészek.
Univerzel is jól foglalkoztatható.
Igen.
Abszolút, igen.
És de nem is rossz. Igen. De is egy érdekes dolog lehet. És ugye ott is ugye a hősök két generáció, mert ugye az idős Harrison Ford, a Deckard, ugye a klasszikus Szárnyas Fejvadász hős.
Nehezek ezek a konkrét témák, mert hogy itt most végig akartunk menni a hőstípusokon, és természetesen elkalandoztunk, legalábbis én, legközelebb majd kettőtöket eresztelek egybe, és akkor feszesebb lesz a tematika, de én minden esetre Vágvölgyi Andrásnak köszönöm. Remélem, hogy egy kicsit közelebb sikerült hoznunk ezt az egészet, hogy épül fel a filmben hős, és hogy tudunk azonosulni vele, és hogy nem tudunk azonosulni vele, és mi, mert olyan egyszerűnek tűnik, igen, így, ahogy elmondtad. Igen. Ákosnak köszönöm, hogy a témát kitalálta, köszönjük, és próbált engem itt mederbe tartani. Nektek meg köszönöm a figyelmet, ezt az adást megnézhetitek a YouTube csatornánkon, iratkozzatok fel ránk, meg persze a Facebook oldalunkon is, és remélem, hogy aztán Andrással tudjuk folytatni a filmekről való beszélgetést, mert fontos. meg jó.
Megígérjük, hogy folytatjuk.
És ti is sírjatok néha filmen, és ha tudjatok meg. Köszönöm a figyelmet.
Köszönjük.
Sziasztok.